Ötödik fejezet. Ez máskor volt. Az asszony éppen a tornácon állott, amikor Bólyaj benyitott a kapun. Nyájas fogadásra nem várt, mert annyi igaz, hogy ebédidő már rég elmúlt.
Elmaradtam egy kicsit,
mondta mentegetőzve feleségének. Jól elmaradt, mondta az asszony szemrehányóan. De Bólyaj megszokta már ezt. Nap-nap után így szokott történni, nem ér haza soha pontosan ebédidőre, de nem tehet róla, amikor annyi dolga van az embereknek. 6 rénus forint, sok pénz. Katona Demeter nem adja ingyen. A fiát tanítani kell, szólott Bólyaj. Az igaz, hogy ott szokott felejtkezni tanítványainál. 1 óráról szól az alkó, aztán lesz belőle 3, 4. Ki nézi meg az órát, amikor olyan jól tanít? Fogadó ez a ház? Mondja meg kegyelmed, meddig lesz fogadó? Kérdezte Bólyainé. Miért volna fogadó? Menjen csak be. Meglátja, megint várják, vagy 5-en. Poros, sáros csizmájukkal mind ott vannak. Reggeltől estig tele a ház. Bólyaj benyitott. Valóban, 5-en várták. Na, nézzük, mit kell eligazítani. Az egyiknek dagadt a lába, miért nem megy Borsoshoz. Ő az orvos, ő a tudománynak a gazdája, de azért tanácsot ad a paniti embernek, nem küldheti el reggel óta vár rá. Aztán itt van a 100 fazekas, vele együtt fabrikálták az új kályát, hát azt is meg kell beszélni. Indul a szobája felé, hogy fekete kávét főzzön, mint oly gyakran ebéd helyett. Aztán a fia is jó pipa, állítja meg az asszony. Mi van Jancsival megint? Mindössze annyi, hogy engem karóba akar húzni. Bólyaj ámulva néz a feleségére. A gyermek még 12 esztendős, menti Bólyaj a fiát. Béza, 12. Karóba akar húzni. Ezt mondta a konyhába, hogyha király volna, mit csinálna velem? 9 esztendeig tartana karóba kint a kertbe, hadd károgjanak rajtam a varjuk annyi ideig. Oka mi volt ennek? Kérdezte Bólyaj elborultan. Oka? Honnan tudhatnám én? De most már ne páncsa kegyelmed, leborult előttem, úgy csókolgatta a lábamat, aztán kiment a kertbe, és térdelve imádkozott. Gyermek még ő, mentegette Bólyaj. És a kollégiumba tovább rontják. A tanító tegeződik vele, támpipázik is már. Mindenki telik ezektől. Nem lehet rá haragudni. Annyi erénye van. Gondoljon arra is, amikor hegedül magának. Az igaz. Tegnap is sírtam. De a múlt héten hiába imádkoztam neki, amikor itt volt Zegni, hogy játsszon egy kicsit. Nem akart, az Istennek sem akart. Nem szeret idegenek előtt hegedülni, mondta nekem is, folytatta Bólyaj a fia mentegetését. Csak ne volna olyan elkaphatott szelep úrti. Ezt már mosolyogva mondta Bólyainé. Megbocsátás és anyai büszkeség érződött ki a hangjából. Azért nem árt, ha feddően szól néhány szót neki. De csak módjával. Nehogy megint vaduljon tőle, mint a múltkor, tette hozzá az asszony. Bólyainak éppen az imént mondta köteles, akivel találkozott a kollégium sarkán, hogy a fia az osztályban elmélyedten ostáblázott önmagával. De mikor a tanítója szólította, hirtelen olyan feleletet vágott, hogy az egész órán ő beszélt. Bólyaj szigorú arccal lépett a szobába. Fia íróasztalnál ült. Amint belépett, Bólyaj János fölállott, de nyoma sem volt arcán semmiféle viharzásnak. Nyugodt bizalommal nézett apjára. Emberesen. Nehéz dolog a korholás, de valahol el kell kezdeni. Kottát írsz? Látom, pedig inkább poétikát kéne tanulnod, kezdi Bólyaj. Egy kicsit tétel, csak rögtön kész vagyok vele. Bolyai fölveszi a kottalapot, nézi. Amint végigszalad rajta, képzeletébe már dallam is csendül a fülébe. Kitől való?
Senkitől. Csak úgy csináltam. Magamnak.
Hogy-hogy? Bolyai János pillanatnyi tétovázással balra billenti fejét, szemöldökét felhúzza, azután felel.
A kertben jutott eszembe a körtefán cinkék. Veszekedtek, néztem őket, de akkor jutott eszembe, hát és most leírtam.
Bolyai nézi a fiát. Kellene tartani korholó arcot. Hiába. Nem lehet.
Az iskolában ostáblázol, ahelyett, hogy figyelnél a tanítódra. Unom magam. Így nem szólhatsz tanítódról. Jobban tudok sakkozni, s egyebet is.
A szalos diáknak azt mondtad ostoba.
Hát akkor? Miért nem tudja kiszámolni a kúp területét? Én mutattam meg neki, hogyan kell. Aztán miért nem mondta meg?
Kacagással fejezte be a mondatot. Bolyai farkas nézte a fiát egyre ellágyulóbb, örvendetes arccal. Aztán magához ölelte. Fia nyakába ugrott, arcát odaszorította fejéhez. Most már ketten kacagtak.
Akkor most számoljunk egy kicsit,
mondta a gyermek apjának olyan bizalmas suttogó hangon, mintha valami csíny együttes elkövetéséről volna szó. Bolyai farkas fölgyúlt arccal odahúzott egy széket a fia mellé, és a plajbász már szaladt a papíron. Lázas gyorsasággal jegyezte fel a tételt. A gyermek szeme mohón kísérte a plajbász szapora iramlását, és kitágult szeme úgy itta föl a számokat, képleteket, mint szikkadt föld a záport.
Ügyelj, mert ez nem könnyű, mondta Bolyai farkas, kezét a fia vállára téve.
Táti tudja? Kérdezte pajzán gyanakvással. Ezzel még nem foglalkoztam, most írtam föl, neked, nekünk, kettőnknek, tette hozzá. Bolyai János fölugrik az asztal mellől, fél lábbal kétszer körbeszökeli a szobát, aztán leül gyorsan megint, kezébe ragadja a plajbászt, és számol, és számol, és számol. Elmélyedten számol a két bolyai, apa és fia. Bolyai farkas tenyerét a papírlap fölé emeli, nehogy a fia belenézzen. De Bolyai Jánosnak nem jut ez az eszébe. Ő már egészen belebújt a számokba, homlok a szája, mozog arca, hol sápat, hol piros, ujjai között a plajbáz aprókat rezzen.
Elkészültem!
Mondja váratlanul a gyermek, és elugrik az asztaltól, mintha tüzes kályához ért volna. Aztán visszalép, és a papírját megfordítja.
Nem igaz. Nem igaz, hogy készen volnál már,
mondja farkas döbbenve.
Itt van, nézze meg.
Ez a végeredmény?
Ez.
Te játszol velem? Nézd csak ide, itt három tétel megoldását kihagytad.
Arra nincsen szükség,
válaszolta a fiú.
Miért?
Kérdi az apja rekedten.
Csak.
Az a végeredmény, ismétli a gyermek ellentmondást nem tűrő hangon. Most nincs gyermek arca. Szeme furcsán lángol.
Na várj csak, azért ezt mégsem lehet, hogy... Várj, mindjárt meglátjuk. Mindjárt, csak egy pillanat,
mondja farkas. Bolyai farkas tovább számol. Fia áll darabig tétovázva a háta mögött.
Na, addig én hegedülök, amíg készen lesz.
Már ragadja is a hegedűt, és ujjai alól gyors iramú, lágy melódia zeng föl.
Hallgass te!
Ordítja Bolyai farkas. A plajbászt odavágja, és a fia elé ugrik. A vonó megáll a hegedűn. Fölindult arca néz mereven a fiára.
Ugye, hogy annyi?
Mondja a gyermek meglepő nyugalommal.
Annyi! Pontosan annyi!
Mondja aztán ujjongva. Felkapja fiát, és körültáncolja vele a szobát. Összenéznek, kacagnak. Valamit tudnak, amit más nem.
Kitől tanultad ezt? Kérdezi farkas. Magától, Táti! felelte Bólyai János. Magától. Nem éppen ez, de egyikből tudom a másikat. Olyan szép ez.
Bólyai farkas fölveszi a papírlapot, gondosan összehagyja, zsebébe teszi. Elküldi Gaussnak. Hadd lássa, hogy mit tud a fia. Fia, aki 12 esztendős, és szabályokat ugorva átold meg tételeket. Most dolgom van egy kicsit, addig menj ki a kertbe, aztán hívlak, és megyünk valahová, mondta Bólyai farkas. Menjünk a Maros partjára, a Kerekesházzal, ott maradjunk estig. Ma nincs felhő az égen, és nézzük a csillagokat, mondja kívánkózóan Bólyai János az apjának. A furcsa fény már kihunyt a szeméből. Megint rendes gyermek. Jó, elmegyünk a Maros partjára. Mondd meg Béninek, hogy a Kerekesházat készíts elő. Anikó meg hozzon húst, kint megsütjük. Válaszolja Bólyai farkas. Bólyai János kedvelt, féllábú ugrandozásával megy ki a szobából. Bólyai farkas zsebéből megint előhúzza a papírlapot, csak nézi a fia számítását. Milyen villanása ez egy 12 esztendős koponyának? Azt mondja, tőle tanulta. Nem. Többet tud nálánál. Ő nem ugorja át így a tételeket. Erre sosem gondolt eddig. Hálát kell adni mindenek fölött ezért, hogy a szent szikra íme tovább világít a fiában. Ő talán megvillantja a parallellumok titkát is. Ha neki sem sikerült, és már nem vár új tüzeket. Pedig hogy várta Gausztól a választ azzal a hittel, hogy sikerül megoldani? Aztán megérkezett Gausztól a válasz, hogy azon az úton, ami a párhuzamosok tételében, dolgozatában van, nem érthető. El nem érhető soha. Nem nyugodott bele, tovább dolgozott 4 esztendeig, míg elküldte Gaussnak a szupplementumot is. És aztán semmi. Erre már nem jött válasz tőle. Nem baj, fiában élni fog tovább, benne tisztább és több a tűz. Nem! Kiáltja bele Bólyai farkas indulatosan a szoba csendjébe. Nem engedi fiát közel a parallellák problémájához. Hát, ha ez a sátán, amely őt is a pusztulásba akarja dönteni, megállítja, és elfogyja az egészet. Fiával nem történhet ugyanaz. Neki szárnyalnia kell. A magasba, vagy még fönnebb. Ezt a dolgozatot elküldte Gaussnak, hadd lássa, hogy lobog tovább a láng. Ő megállott, de a fia nő. Nő tovább a csillagokig. Nem tehet róla, hogy ő megállott. Gaussnak könnyű nemessé lenni. Ő szerencsével méretett meg már kicsi korában. Nem Székelynek. Papír húzott elő az íróasztal a fiókjából. Csak Gaussnak ír ezen a nemes papíron, hogy íramlik a toll a kezébe, öröm és kétségek között. Rosszul esik, hogy levelemet felelet nélkül hagytad. Hadd még egyszer, hogy ifjú melegséggel érezzük, és ha már morajlik is a végtelen óceán közeli hulláma, hadd, hogy még egyszer üdvözöljük egymást a parton, az elutazás előtt. És te másodszor is leszel a testvérem. Megismerem a te ismeretlen éned is. Hallgasd meg tervem. Fiam, én őt a matematika oltárára szántam. Ő is annak szentelte magát. És hozzád kívánkozik. Ha te is akarnád messze föld számára, az igazság egy valódi apostolát képeznéd ki. Bólyai néni nyit be a szobába. Bólyai farkas megrezzen, pirosló arccal, zavartan néz feleségére, mintha csintevésen kapták volna rajta.
Azzal a komédiás alkotmánnyal megint hova akar menni kegyelmed? szólalt meg Bolyainé. Kerekes háza, miért volna komédia? Mentegetőzött Bolyai. Mert ilyenbe csak vásári kötéltáncosok és csepürágók járják a világot, folytatta az asszony. Irigylik! Azért ócsárolják, mert nincs senkinek ilyenje, csak nekem. Jó, ez bármerre megyek, házam van, és Jancs is mennyire kedveli. Mint két bolond. Az asszony kimegy. Bolyai befejezi a levelet. Elzárja a fiókba, a kulcsot zsebre teszi. Botránkozást nem vesz észre. Az egész város kacag is nem ér hozzá, nincs egyéb dolgok nekik. Ő megy tovább a saját útján. Hát, ha még a kerekes házat nem lóvontatja majd, hanem gépezett. Kísérti ez a probléma is, hát, ha megoldja ezt is. Ó, azért sok öröm. Gépezetei, a könyvek, telekitékában, ahol olyan jó egyedül lenni, és a katedrán is jó, mikor magyaráz. És mindenek fölött a fia. A többi úgysem számít. Gördül a szekérház lefelé a nagyközön, lomha kövér ló húzza, négy kocsikeréken kicsi ház, zsindejtetővel födve, még kémény is van rajta az oldalán. A kocsis nem látszik, hogy hagyja a lovat. Az ablakon megy be a gyeplő. Megállnak az emberek, mosolyogva nézik Bolyai Farkas professzor szekérházát, aki fiával megy a Maros partjára. Még asztal is van benne, szék, kettő, függöny is az ablakon, nem látja őket senki. Ők meg nem kíváncsiak senkire. A mészáros réten kiszállnak, meg sem állítják a kocsit, csak kilépnek apa és fia, úgy bandukolnak tovább át a réten a Maros partjához. Már száll feléjük a jó vízszak, fejük fölött hunyorognak a csillagok, mennek szótlanul egymás mellett, kézen fogva a jószagú meleg nyárvégi estében. Megállnak a parton, Béni kifogja a lovat, Bolyai Farkas és a fia leülnek a magas partra, nézik a vizet, amint lábuk alatt hömpölyök.
Van ekkora víz a szále?
Kérdi Bolyai János az apjától. Hát ekkora éppen nincs, de szép.
Igen, szép az is.
Aztán a csillagok is ugyanazok, mint itt. Ezt nem kérdően mondja a fiú, hanem megállapítóan. A csillagok? Igen. Feleli apja jelentősen. Domáldon és Göttingában is. Milyen kicsi a világ. És mégis... Milyen nagy kerek, folytatja a fiú. Nem nagy, és nem kicsi. Végtelen, mondja az apja. Két esztendő múlva, teszi hozzá Bolyai Farkas, én viszlek el magam.
Hová?
Göttingába. Hozzá. Ha, én már ismerem őt, mintha itt ülne mellettünk. Elmegyek veled Braunschweigba, onnan visszafelé jövünk gyalog, aztán az úton, amelyen én jártam akkor.
Van ott Szilva?
Van, hogy ne. És meglátod,
mit?
Aztán egyedül leszel sokáig, mondja Bolyai Farkas, aztán fölindult hangon megfogja a fia kezét.
Nagy leszek hamar. Már most is nagy vagyok.
Hegedülsz esténként mindig, meglátod majd kvartettbe, te játszol, te fogod a prímet húzni, és a lányok... Hirtelen elharapja a szót Bolyai Farkas. Arcát is elfordítja a fiától.
És a lányok?
Ismétli a fiú mohón. Na, süssük meg hamar a húst, válaszolja Bolyai Farkas egészen más hangon.
Miért nem mondja?
Kérdi János. Még legalább két esztendeig itt vagy mellettem, vagy úgy, minden nap beszélünk együtt, és még sok mindent megbeszélünk addig. Van még időnk.
Hazudni nem akarok. Megmondom azt is, hogy tegnap Jungné lányára céloztam Paritjával. Nem találtam el, de akartam.
Miért? Kérdezte Bolyai Farkas csodálkozva. Szeretnék sok embert agyonparittyázni. A lányokat, asszonyokat. Fölállt Bolyai János, és heves szavakkal szitkozódni kezdett. Lobogó, gyors szavakkal, zagyván említve a szomszédok neveit, tanulókit, a kollégiumból ócsárolva őket. Bolyai Farkas ijetten nézett fiára. Mi jut eszedbe? Miért nem érdekel? Kérdezte ámuldozva. Mindenki hazudik, felelte a fiú indulatosan.